Lukács evangélium a 16. fejezet 19. versétől a 31. versig olvasom. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele. És azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére, meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint az a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot, és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott. Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újjahegyét mártsa a vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm el ángban. De Ábrahám így válaszolt. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrősz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek lesz szakadék is tátunk, hogy aki innen át akar menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessenek, ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt. Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van 5 testvére. Beszélj a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt. Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre azt mondta. Nehogy, atyám Ábrahám, hanem a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Sok minden kérdést föltesz az ember az élete folyamán. Sokszor megkérdezzük azt, hogy mit tegyünk hétvégén, valamilyen programot csináljunk-e. Sokszor megkérdezik anyukák, feleségek, hogy hát a hétvégi menü mi legyen, hát nagy már ők is azt találják ki, legalább mondja meg a család, ha el kell készíteniük. Aztán a fiatalok megkérdezik, hogy hova menjünk buliba, és hol kapcsolódjunk ki, vagy hol lehet inni, ugye már ezt is megkérdezik, vagy hol lehet valami olcsó dolgot venni, vagy olcsóban megvenni, amit esetleg szeretném megvásárolni. Tehát rengeteg kérdés van, különféle fajták, jók is, meg nem jók is. De van egy nagyon fontos kérdés az ember életében. Hol töltöd az örökké valóságot? Ez nem egy napra vonatkozik ez a kérdés. Ez nem pár órára vonatkozik ez a kérdés. Hanem ez a kérdés örökre. Így lesz. És erre jó lenne tudni válaszolni. Hol akarja tölteni az ember az örökké valóságot? Hát erről szeretnék beszélni az örökké valóságról ezen a mai estén, mert ez a példázat, amit Jézus itt elmond, ez a történet, amit Jézus itt az emberek elé ad és elénk is ad, az pont arról szól, hogy a halálunk után van utána való létezés. És erről beszél. Ismerkedjünk meg ezzel. 5 fontos dolgot szeretnék kiemelni, többet is ki lehetne, úgy gondolom ebből az igéből, de 5-öt szeretnék ezen a mai este szívetekre helyezni. 5 dolgot helyezett az én szívemre is Isten. Az első az úgy hangzik, hogy a mi földi életünk után van folytatás. Jön a halál, meghalunk, ez a biológiai halál, testünk meghal, és van tovább. Van folytatás. És nem lehet kikerülni ezt a halált, mert azt olvasva a Rómabelekhez írott levélben, mert a bűn zsoldja a halál. Az Isten kegyelme ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Mi vétkeztünk mindannyian, megmondta mindenható Isten, hogy arról a fáról ne egyetek, mert ha esztek, meghaltok. És nem csak biológiai értelemben halt meg az ember, de megtapasztalja az ember a biológiai halált onnantól kezdve, hogy vétkezett. És mi is vétkezünk, és egyszer meghalunk. Nem jó ezt hallani, jó lenne ezt kikerülni, jó lenne ezt valahogy nem megtörténté tenni, de nem lehet kikerülni. Az egyik történet is erről szól, hogy egy ember ment a városban, és vele szembe jött a halál. És nem szóltak egymáshoz, de fölismerte az ember, hogy hú, ez itt ment el mellettem. Aztán gyorsan olyan nyugtalanná vált, és elment egy bölcs emberhez, és megkérdezte tőle a bölcs embertől, hogy most mit tegyen, mert vele szembe jött ezen a mai napon a halál. És azt mondta a bölcs ember, na akkor uszi neki, mert holnap el fog vinni téged, csak megmutatta magát, úgyhogy az a legjobb megoldás, ha te ma este, amilyen gyorsan csak tudsz, vágtatol, mész, futol, nagy sebességgel, hogy elmenekülj a halál elől. Hát oda az ember nyugtalan lett, és vágtatott, ráugrott a lovára, és ment, és olyan óriási sebességet diktált a lónak, hogy még ő csodálkozott, hogy milyen gyorsan tud menni, és pillanatok alatt átért egy helyre, ami a gyerek egészen messze volt. Hát amikor leszállt a lováról, hogy megveregette a saját vállát, hogy sikerült, gratulálok magamnak, sikerült elmenekülni abból a városból, és elmenekülni a haláltól. Igen, nem csak amikor ő úgy leszállt, meg úgy téglábolt, megfogta valaki a vállát, mert nem volt más, mint a halál, és azt mondta, hogy na érted, jöttem. Megrendült az ember, azt mondja a halálnak, hogy hát ott voltál a másik városban, hogy kerülsz ilyen gyorsan ide. Erre azt mondja a halál, hát én itt csodálkoztam, amikor tennapot találkoztunk, hogy te hogy fogsz ezen a mai nap idejönni. Mert ezt mondták nekem, hogy nekem ide kell jönni, érted? Tehát nem lehet elmenekülni, elfutni, kikerülni a halált, mert a bűn zsoldja ez. És meg kell tapasztalnunk. Keserű valóság ez. Sajnos az életünkben. De valamilyen halált azért elkerülsz. Elkerülheted, hogy az új életed elszúnyadjon, vagy meghaljon. A szárdiszi gyülekezetnek mondja az Úr Jézus, hogy ismerlek téged, az a neved, hogy élsz, már pedig te halott vagy. Valahogy elszúnyadt, elaludt az új életed. És erről te tehetsz. Nincsenek olyan cselekedeteid. Nem úgy hallgatottan el az igét. És el lehet aludni lelki értelemben. Erről már gondoskodhatunk, hogy ez ne történjen meg a mi életünkben. De mert arról is, hogy a második halál az ember életében nem valósuljon meg. Ez alól meg lehet menekülni. El lehet menekülni. De a biológiai haláltól nem. És itt azt olvasok ebben a példázatban, hogy Jézus arról tanít, hogy amikor a biológiai halálunk megtörténik, az nem pont a mondat végén, hanem kettős pont. Mert van folytatás. És nincs vége a földi létezésünkkel, a létezésünknek, hanem más módon, talán más dimenzióban, de az ember létezik tovább. Ezt tanítja Jézus. Aztán arról is tanít ebben a példázatban Jézus, ez a második, hogy kettő helyre lehet kerülni. Nem százra, nem háromra, hanem kettőre. Két hely van. Két létezési forma van a földi létezésünk után. És bemutatja két ember életén keresztül, Jézus, két példán keresztül, hogy az egyik ember ide került a pokolra, a másik ember pedig Ábrahám kebelére. Az Ábrahám kebele az Isten közelségét jelenti, ószövetségi értelemben, a poklot pedig az Isten nélküli állapotnak felel meg, és oda került ez a gazdag ember. Nincs harmadik. Nincs harmadik lehetőség. Nem ér el a Szentírás. Sokan szeretnék, hogy van egy arany középút. És én azon akarok járni. Ilyen nincsen. Egy nincs is ilyen, meg nincs, hogy hova vigyen bennünket az arany középút. Két út van, két választási lehetőség van az ember előtt, és ebben a történetben nagyon világossá válik számukra. Tehát nincsen purgató, hogy majd valamilyen tüzön keresztül megtisztulgatunk, aztán majd át lehet kerülni valahogy esetleg a mennybe. Ez Pál apostol téves magyarázatán keresztül, tehát amit ő leírt, tévesen magyarázzák, amikor ott olvassuk, hogy tűzön keresztül valaki megmenekül, és ott nem arról ír, hogy tűzbe kell kerülni az embernek aztán, hanem maga az ítélet a tűz, és valahogy nem olyan cselekedetei voltak annak a hív embernek, és sok-sok minden megég az életében, de a mennybe bejut. De ez nem egy harmadik állapot. Nem a purgatóriumnak a helye. Tehát két hely van, két helyszín van, ahova lehet kerülni az embernek. És te döntöd el, meg én döntöm el, hogy mélybe akarok kerülni. És egy földi életünkben, egy földi napunkon is el tudjuk dönteni, hogy melyiket akarjuk. A poklot, vagy pedig a mennyországot. Mert hogyha Isten kihagyom az életemből, akkor hasonlóvá válik az a napom a pokolhoz. Mert a pokol az Isten nélküli állapot helye. Akik kihagyják életükből Istent, azok úgy fognak tovább létezni. És amikor mi úgy kerünk föl egy nap, hogy én most nem az Istennel akarom élni az én napjaimat, akkor ne csodálkozunk, hogy pokollá tesszük a mi szívünk állapotát is. De amikor úgy kerek föl, hogy én az Úrral akarok együtt élni, akkor ő meg mennyországgá varázsolja a mi szívünket. Van is egy olyan ének, hogy ó, szívemben itt a menny. Hát azért van ott a menny, mert azért van ott az a boldogság, mert azért van ott az az öröm, mert Istent választottam azon napon, és az ő útján akarok járni. Vele akarok élni. De jó, hogyha azt, őt választod minden nap, és mennyországgá teszi a te életedet. Lehet, hogy a környezeted vagy a körülményeid nem igazán mennyországiak, mint Lázár esetében sem, ebben a példában sem, de Isten mégis a szívedbe helyezi az örömöt, a békességet, a boldogságot. És amikor én kórházba jártam kórteremről kórteremre, betegeket látogatni, akkor sokszor láttam, hogy ugyanazt a műtétet hajtották végre ezen az emberen, meg azon is, csak az egyik hívő, a másik meg nem hívő, az egyiknek ragyog az arca, a másiknak meg nem ragyog, az egyik boldog akkor is, a másik meg boldogtalan, mert az egyik Istent választotta ott is, a másik meg nem. És az még káromkodott is, meg úgy beszélt. Tehát mi választunk itt a Földön, és jó őt választani, mert ő tudja mennyországgá változtatni mindennapi életünket is. Aztán a harmadik, amit itt láthatunk ebben a példázatban, az az, hogy van összefüggés az embernek a földi élete és az örök sorsa között. Összefüggés van. Ki hogy éli az életét, ki hogy választja Istent, vagy nem választja, úgy lesz majd az örökké valóságban is. Aki azt mondja, hogy nekem nem kell az Isten, hagyjon engem békén, az békén fogja hagyni az Isten örökké. Nem lesz ott vele, nem lesz ott a pokolba semmi jó, mert az Isten sem lesz jelen azon a helyen. Isten nélkül élte az életét itt a Földön, Isten nélkül folytatja az életét az örökké valóságban is. És ez pokoli. Aki viszont Istent válaszza, vele jár, az vele lesz örökké. Ha szíved körülötte forog, körülötte fog forogni az örökké valóságban is. És milyen jó ez, hogy ezt láthatjuk ebben a történetben. Tehát nem lesz zsákba macska. Hogy hát majd kiderül. Hanem már itt eldönthető. Hogy az örökké valóságban akarom az életemet tudni. Vele akarok élni, vagy pedig nem. Nagyon érdekes ebben a példázatban, hogy a gazdag, ahogyan beszél Jézus a gazdagról, nem említi a nevét. Viszont annak a koldusnak a nevét, annak a szegény, beteg koldusnak a nevét Jézus megemlíti. És ez nem véletlen. Sok esetben mi nagyon ismerjük a gazdagoknak a nevét. Még könyv is megjelenik, ki a leggazdagabb Magyarországon. Ugye a 100 leggazdagabb, vagy a világ 100 leggazdagabbja. És lehet olvasni, lehet ismerni, meg lehet tudni sokszor a vagyonát, és mekkora van, milyen nagyságrendű. Ismerjük Zenga neve ebben a világban. De ha nem Istennel él, Isten még a nevét se tudja. Nem ismerem. Személytelen. Lényegtelen. Lényeges Istennek minden ember, hiszen mindenkiért elküldte Jézust. Mindenki szállt. Aki kihagyja életéből Istent, Jézust, ott a mennyországban azt fogja mondani, Jézus, nem ismernek téged. Ezért van így bemutatva ez a gazdag ember, aki nem járt az Istennel, hogy nem lényeges a neve. Nincs fölírva az örökkévalóság könyvébe, az életkönyvébe, a legfontosabb könyvbe, de annak a koldusnak föl van írva, annak a Lázárnak a neve, aki meg olyan senki mindenki szemébe, meg lehet sokan nem is tudták a nevét a földi létében, de az Isten tudja, és ez a fontos. Tudja a te nevedet mindenható Isten. Föl van-e írva az életkönyvébe? És ha vele jársz, akkor ismer Jézus téged. Mert vele vagy. Vele beszélgetel minden nap, és megváltott téged, ismeri a te nevedet. De jó, hogyha így éled az életedet. Lázár nevének meg nagyon érdekes itt a jelentése. Egy kicsit ilyen szójátékkal eljátszva azt jelenti, hogy Isten a segítségem. Ebben a nyomorúságban, ebben a nehézségben, amiben benne volt Lázár, Isten volt a segítsége. Nincs ez leírva, de mégis ezzel Jézus azért oda akarja állítani minden kerét, és nagyon jól tudták akkor a neveknek a jelentését jobban, mint mi általában, akkori zsidó emberek. Lázár, akinek Isten segít. És végül csak segít, nem? Mert a mennybe vitte, a mennybe került, felemelte, megvigasztalta, ismerte, és ismeri Jézus, és meg is segítette. Hát így segít meg bennünket is, hogyha segítségül hívjuk az ő nevét. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Ez a Lázár hitt, segítségül hívta Istent, és megtapasztalta Isten segítségét. És te is, meg én is segítségül hívhatjuk az Istent minden nap, és ha benne hiszel, és neki engedelmeskedsz, akkor átéled, hogy ő megtart, és a mennybe visz téged. Történt egy nagyon jó kötéltáncossal, hogy egy olyan nagy mutatványra készült, hogy a Niagara vízesés fölött kifeszítették a drótot, kötelet, és akkor ő, ott volt a nagy tömeg, mondta, hogy na szerintetek át tudok-e menni ezen? És mondta a tömeg, hogy át tudsz. Fogta és átment. Majd visszajött, és megint mondta a tömegnek, hogy na most fogok egy tarigát. Ezt a tarigát én át tudom-e tolni a Niagara vízesés fölött ezen a dróton. Na kifeszített kötel. És mondták, hogy meg tudod csinálni. És megcsináltam. Megint oda visszament. Azt mondta, na most ha egy zsák krumplit belerakok ebbe a tarizsába, akkor át tudok-e menni vele? És tapsolt a közönség, éjjelzett, és mondták, hogy meg tudod csinálni, az előm is meg tudta csinálni. Ha tele lesz, akkor azt is meg tudod. Oda visszament, megcsinálta, óriási éjjengés, újongással fogadták. Azt mondta, hogy na most vegyük ezt a zsák krumplit, ha egy ember ülne ebbe vele. Szerintetek át tudnánk-e menni a Niagara vízesés fölött? És mondták, hogy hogyne, át tudsz menni. És akkor leszólt, és azt kérdezte, és még ő tökül bele? Senkit nem ment belőle. De nem ez a hit. Hanem az, hogy beleülök. Hogy Uram, vedd végig a kaljaidba, légy segítségemre, és vigyél át a szakadék fölött, hogy a mennybe jussak. Mert egy nagy szakadék van az ember és Isten között. És egy valaki tud ezen átvinni. Egy híd is elkészült. Jézus Krisztus hidat épített. Ő maga. És ha ő benne hiszünk, és ő rábízunk a mi életünket, átvisz ezen a szakadékon. Az életed végén ez a szakadék el, vagy ez a híd eltűnik. És csak szakadék lesz, mint itt is olvassuk, hogy a pokol és a menny között egy szakadék van. Innen oda, amonnan ide nem lehet menni. Nincs közlekedés. Most van közlekedés. Itt van még közlekedés. Ha magadat, a saját életedet Krisztusra bízod, akkor átélheted, hogy ő átvisz téged ezen az úton, és a menny polgára leszel. Itt kell besorolni. Akik utaztak már Budapest után, hogy az M1-es, M7-es autópálya egy darabig együtt megy, ugye? Aztán egy idő után szétválik. Ha erre akarok menni az M7-es autópályán, akkor úgy kell sorolni. Jelzik a táblák, hogy na már csak 500 méter, na már csak 200, és most már elválik a kettő. És mégre akarok rámenni, az 1-esre vagy a 7-esre. És ezen a félvilágon is együtt van a hívő ember a hitetlennel. Együtt van a gazdag a Lázárral. Ott megy el mellette. Ott élnek együtt. Együtt utazik a villamoson a hívő a nem hívővel. Együtt dolgozik is. De mindegyik besorol valahova. Egy darabig együtt van az életútjuk. De egyszer csak szétválik. És talán nem lehet átmenni egyébből a másikba. Mert nem lehet visszafordulni. Ahol elvált, ott elvált. Besoroltál-e már a mennyei autópályára? Besoroltunk-e már, hogy én Istennel akarom élni életemet, őben akarok hinni, és a menny felé akarok haladni. Itt kell besorolni. Mert utána, a biológiai halálunk után nem lehet besorolni. Itt soroljuk be. És figyelmeztető táblák is vannak. Ez a történet is figyelmeztet bennünket. Most soroljál be. Aztán egy nagyon nagy téves gondolkodás szokott még lenni, nem egyszer tapasztaltam ezt is, ebben a történetben ugye megjelenítődik, hogy a gazdag kerül a pokolra, aki szegényke, Lázár, beteg, az meg kerül a mennybe. És akkor szokták is ezt mondani, hát a gazdagok a pokolra mennek, a kis szegény kis ármácska emberke meg a mennybe kerül. Hát ez nem biblikus. A gazdag nem azért kerül a pokolra, mert gazdag. A szegény meg nem a szerénysége miatt kerül a mennyországba. Hát mennyi gazdag hívőt ismerünk? Nem? Ábrahám gazdag volt? Vagy József gazdag volt ott Egyiptom második embereként? Vagy Dávid, mint a király? Vagy Salamon gazdag volt? Vagy Dániel, aki úgyszintén nagy pozíciót töltött be? Hát nem gazdag volt ő is? Nem ettől függ, hanem attól, hogy Isten mellett élem az életemet, vagy nem. Hogy fontos-e Isten számomra, vagy nem. Hát ezt tanítja számunkra ez a példázat is. Aztán a következő, a negyedik, hogy az örökkévaló sorsunk a halálunk pillanatában eldől, és ezen később sem tudunk változtatni. Itt a gazdag itt fölkiánt, és nem mehet oda Lázár, hogy valamit hűsítő italt, vagy kis vízcseppet adjon ennek az embernek, hogy enyhítse a fájdalmát ott a pokolban. Megmondja az Isten, hogy nem lehet átmenni. Innen idő, meg a mennyből le a pokolra. Nincs átmenet. Szakadék van már itt. Ezt tanítja a Szentírás. Itt eldől a mi életünk, sorsunk, aki mellett döntünk, vagy nem döntünk, és úgy folytatódik tovább. Tehát nincs egy reinkarnáció, hogy majd most így született, mert nem majd akkor rossz voltam, akkor meg úgy született, aztán majd a 20. életedben majd úgy leszek, meg emberré leszek, meg stb. Nincs ilyen. Hanem egy életünk van, és itt dől el. És onnantól kezdve utána nincs változás. Nem változtathatunk. Egy apukával, amikor beszélgettem, azt mondja, hogy született nekik egy gyermekük, és egy évesen meghalt. Közben egy hívő apukáról van szó. Azt mondja, most, hogy elé jött ez a dolog, és nem baj az, hogy ő nem imádkozott a gyermekéért. Mondom, miről beszélsz, vagy mit akarsz ebből kihozni? Hát, hogy a halott gyermekéért imádkozni. Már régen meghalt már, de ő még nem imádkozott. Hát mondom, nem is kell. Mert úgy sem tudsz változtatni rajta semmit. A gyermekeket az Isten elviszi magához, neki olyan jó dolga van, mindenki imádkozni érte. Aki meg pokolra került, nem tudom ki imádkozni, hogy amelybe kerüljön. Ez is téves gondolkodás. Nincs ilyen, hogy átmenet. Mert a halottakért majd imádkozgatunk. És majd ki imádkozok innen oda. Nem lehet. ott eldőlt, ott már nem lehet megtérni. Ilyen a gazdag, és nem mondja azt, hogy átmehetnék. És tudja azt, hogy nehogy már ide kerüljenek a rokona is. Az öt testvére is. Ott kéne megtélni. Küldjél oda valakit. Aztán nehogy ide kerüljenek. Mert innen már nem lehet átmenni a másik helyre. Nekünk itt kell imádkoznunk. Az élőkért. Itt kell könyörödnöd a rokonodért. Itt kell imádkozni a barátodért. Itt kell könyörögnünk, imádkoznunk a szomszédért. Mert itt dől el az ősorsa. Nem akkor már, amikor meghalt. És nekünk könyörögnünk kell hívben vele, hogy minél több ember megtapasztalja azt, hogy Isten szereti, megtapasztalja azt, hogy van mennyország, van reménység, hogy nem kell elcsüggedni, amikor az ember öregszik, és a külső emberünk megromlik, mert van mennyei hajlékunk, és nem kell számolgatni, hogy még talán mennyi van hátra az életünkből, mert van bőven, hogyha megtértünk és hívőké lettünk. Így kell nekünk könyörögnünk, imádkozunk. Dávid is imádkozott a gyermekért, amíg élt. Amikor meghalt, fölállt a térdeiből, és imádkozott tovább. Ez így kell nekünk itt csinálni. És addig kell imádkoznunk, amíg él az illető. Aztán ebben a történetben az is kiderül, hogy nem a végleges hely ez még. Már az eldőlt, hogy ki hova kerül, és hogy folytatja, de nem a végleges végállomás. Még a földön megy az élet tovább. Azt mondja, hogy az öt testvéremhez, ha még el tudna menni Lázár, föltállnak. Ők érik az életüket. És nem készült még el az új ég és új föld. Nem készült el még a gyehenna tüze. Nem került még oda bele a sátán, mert a démonjai. Itt még ilyenről nem olvasunk. Van egy ilyen várakozó hely a Szentírás szerint, ahova kerül az ember. Aki már Istennel érte az életét, Istenhez kerül, aki meg nem vele érte az életét, az meg oda kerül a pokolra. Ezt mutatja Jánések könyve is, azokról a lelkekről, akik oda kerültek a mindenható Istenhez, és ott fölkiáltanak test nélküli állapotukban. Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz? Meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak? Ezt láthatjuk. És aztán a legvégén pedig azt olvassuk a Szentírásban, hogy a tenger kiadta benne levő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki a cselekedeteik szerint, és a halál és a pokol belevetetett a tűztavába, ez a második halál, a tűztava. Ha valakit nem találta beírva az életkönyvébe, azt a tűztavába vetették. Tehát itt is látszik, hogy a pokolt úgy belefordítja az Isten a tűztavába. Megszűnik létezni, és ez a második halál. És persze kiadja a pokol a maga halottait, akiket tartalmaz, akik ott vannak. Oda mennek Isten elé, az ítélet elé. Erről olvasunk itt. És ez sok negatív halál, és a tenger is kiadta, tehát mind negatív értelemben ugyanazt használja itt a Szentírás. És aztán, akik az Úrral voltak, azok új testet kapnak, új ég és új földön élnek tovább, a mennydicsőségében, akik pedig nem, azok a gyehenna tüzében örökön örökké, a démonokkal, a sátánnal együtt szenvednek. Milyen borzalmas, nem? Úgy ebbe belegondolni. Ezt ne felejtsétek el. Mert amikor az emberben ez benne van, akkor a mentő szándék is kezd benne lenni. Megmenteni az én szülőmet, az én gyermekemet, az én testvéremet, az én barátomat. Oda ne kerüljön. És imádkozni érte. Amikor elfelejtjük, elfelejtünk imádkozni is. Elfelejtünk bizonyságot tenni is. Legyen ez ott a szívetekben. Emberek élete dől itt el ezen a világon. És most tudom még tenni valamit, hogy emberek a mennybe kerüljenek. Itt ebben a világon, ezen a földön. És végül pedig az ötödik, amit szeretnék itt számotokra továbbadni, hogy kiderül ebből a történetből, hogy mit tud bennünket megmenteni ettől a helytől. Nem más, mint Isten szava, Isten igéje. amikor elkezdi mondani, hogy hát Lázárt küld már vissza, mint valami futárszolgálatot az én testvéremhez, testvéreimhez, hogy nehogy ide kerüljenek, még ott eszébe jut ennek az embernek, hogy megtérjenek. Ha foglalkozik ezzel a gondolattal a pokolban. Megtér. Ha megtérnek, akkor nem ide jutnak. És azt mondja az Úr, hogy nem történik meg ez a csoda. Van nekik Mózesük, van nekik prófétáik, hallgassanak arra. Na tehát, ha nagy csoda történik, akkor hallgatnak. Nem hallgatnak. Nem a csoda fogja befolyásolni az embert, és megtérésre biztatni, hanem Isten szava. Ott is vannak igehirdetők, ott is vannak hívő emberek, akik hirdetik, akik bizonyságot tesznek, akik elmondják, hallgassanak azokra. És tudja ez az ember, ez a gazdag ember, hogy ő miért került ide? Mert ő nem hallgatott az Isten igényére. Nem hallgatott Isten szavára. Neki ne szóljon bele az életében mindenható Isten. Mert mit mondott az Isten törvénye? Hát ha te gazdag vagy, akkor fordíts és fordulj oda ahhoz, aki körülötted van, ahhoz a szegényhez. Mert ő mindig átlépte ezt a Lázárt. Ő mindig csak magával foglalkozott. Dínom-dánom legyen, patyolatba öltözzek, és ez volt a lényeg, ez a test. Mint Noé idejében is olvassuk, hogy az emberek ettek, ittak, házasodtak. Mint az állatok. Ez volt a lényeg. Ennyi volt. Enni, inni, és szaporodni. És nincs tovább. Ez volt a lényeg. És ennek az embernek itt csak ez volt a lényeg, hogy van pénz, patyolatba, vigasságba, együnk, ígyunk, és aztán, hogy segítsünk a másikon, meg lehajoljunk, meg Isten igéje ezt mondja, meg hogy Istennel is kéne foglalkozni, nem csak ezzel a fizikális dolgokkal, az eszébe se jutott. Ne szóljon bele az ő életébe az Isten szava. Hány ember így van? És minden ilyen tárgyilagos lesz az ember életében, amikor ez történik. Csak az evés, ivás, ez a létfenntartás, meg az öltözködés, meg a házas élet, meg a szaporodás. Ennyi az egész. Na, de hát nem állati szintre lettünk mi beteremtve, hanem hogy foglalkozunk az Isten igéjével is, amely táplál, ami erősít, hogy foglalkozunk embertársainkkal is, hogy örömet és boldogságot hozunk egy ember számára is, hogy gazdagítsuk a másikat, és ez nem csak most anyagilag értem, hanem lelki értelemben, hogy nem lépek át a másikon, mert ezt a Lázárt oda lerakták az ajtója elé, és néha át kellett lépni, és úgy ment el, és ott hagyta úgy, ahogy van, csak a kutyái jöttek, azokat megetette a kutyákat. Azok kaptak ennivalót. Csak azok jöttek. Ehhez a szegényhez. Amikor ilyen tárgyilagossá válik az ember élete, ez a borzalmas. Noé napjában ilyen néva. Lót napjaiban is. Ez volt csak a lényeg. Ott is megemlítő, hogy ettek, ittak, adtak, vettek. Már nem házasodtak, mert ott már más módon érték az életüket. Az nem volt érték. És az erkölcs teljesen elromlott. Borzalmas, amikor ez történik egy család életében. A gyerek is egy tárgy. Nem? Ki viszi az iskolába? Mibe öltözzön? Ez a beszédtém. Ha vigyáznak rá, akkor mennyit adjunk annak, aki vigyázza? És hogy boldog-e, vagy boldogtalan, vagy milyen lelkiállapotban van, nem érdekes. Ezért került a gazdagjára helyre. Mert ne szóljon bele Isten szava, Isten igéje az ő életében. Hát te engedd meg, hogy beleszóljon. Mert jót akar. Amikor engeded az Isten szavát, hogy behatoljon a te szívedbe, amikor engedsz annak, hogy engedelmességre bírjon, mert Istennek ereje az ő szavától olyan erős, hogy meg tud bennünket mozdítani, cselekvésbe tud hozni bennünket, mert az ige ezt teszi, nyelvtanból tanultuk, és Isten igéje erre képes, hogy cselekvés ösztönöd és cselekvés hoz ki az életünkben. Amikor ezzel bánunk, engedünk ennek az igének, akkor le tudunk hajolni az a másikhoz is, tudjuk boldogítani, tudjunk erőt adni számára, tudunk vele együtt imádkozni, nem csak a test, a fizikális dolgok a lényegesek, hanem a lelki dolgok is. és egészen másként él az életét az ember. És segítségül hívjuk az Urat, mint hogy a Lázár is tette abban a helyzetben. Hát engedd be ezt az Istennek szavát, igéjét, dönts mellette minden nap, legyen menyei napjaid itt a Földön is, még ha nyomorúságokat, mert nehézségeket is élünk át, és imádkozunk azokért, akik jelenleg nem jó helyre soroltak be, és a pokol felé rohannak, és mennek azon a pályán. Imádkozunk, hogy átsoroljanak, míg lehet. Könyörögjünk értük, és amíg nem soroltál át, akkor sorolját, mert egészen más itt, ezen az úton futni, ezen az úton haladni a menny felé. Reménységes szívvel. És aztán megérkezhetünk oda, Isten kegyelméből, és örökkön-örökké, abban a vigasztalásban, abban az áldásban lehet részünk, amiről itt olvasunk Lázár életében. Amen. Urunk Istenünk, magasztalunk téged azért, mert te kész vagy az ember erőt megnyitni, a menny kapuját, te szólongasz is bennünket, megszólítasz is bennünket a te igéddel, küldöl Mózeseket, prófétákat, embereket, akik bizonyságot tesznek rólad. Segíts, Urunk, hogy hallgassunk a te hangodra, szavadra, és segíts, hogy mi is Mózesek és próféták lehessünk, hogy minél több ember meghallhassa, hogy mekkora döntés kell meghozni a földi világában, földi életében. És segíts, Urunk, hogy tudjunk besorolni mindig a mennyei útra, minden nap. És akkor mennyeivé teszed azt a napunkat. Megáldod gazdagon. Áldássá lesz az a nap számunkra, mert te jössz a te örömöddel, boldogságoddal, vigasztalásoddal, bátorításoddal, és veled együtt jó élni. Még ha körbevesznek bennünket nehézségek, bajok is, próbák is, mégis tudsz örvendezővé tenni, és mégis egészen más azokat megélni, ha veled élhetjük meg. És áldom, hogy majd ott te nálad megvigasztalódunk, bármilyen veszteségek, nehézségek vagy tragédiák hozna szürkületet a földi életünkre. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy tudjunk így túltekinteni, meglátni azt a kegyelmet, amit Jézusban adtál számunkra. És tudjunk örvendezni az örök életünknek. De tudjunk lehajolni embertársainkhoz, amikor szólsz. Tudjunk számunkra gazdagságot adni, és nem csak a fizikális, a testi legyen a fontos, hanem a lelki is. És tudjuk azzal táplálni magunkat, de a másik embert is. Segíts erre bennünket, és köszönjük, hogy fölhívod a mi figyelmünket ezen a példázaton keresztül is, hogy lássunk túl a földi világon, lássuk meg, hogy az igazi élet a folytatásban van, az örök életben van. És hogy tudjunk úgy élni, úgy tevékenykedni, hogy az odafelvalókkal törődünk, a mennyeiekkel foglalkozunk, és másokat is hívunk el. Könyörgünk a mi rokonainkért, ismerőseinkért, Urunk, ments meg őket ettől a pokoli helytől. Segíts meg az ő életüket, hogy már itt benned megvigasztalódhassanak, és megtéljenek. Segíts, Urunk Istenünk, hogy velük együtt majd dicsérhessünk téged a menny dicsőségében. Hallgass meg az értünk mondott imákat, és segíts, hogy még komolyabban vegyük az imádkozást értük. És hogy tudjunk bölcsen, szeliden, amikor alkalmas az a helyzet, szólni te rólad. Nem pedig elhallgatva a mennyei üzenetet, a megmenekülés útjáról szóló evangéliumot. Kérlek, segíts erre bennünket, mindannyiunkat, Jézus nevében. Amen. Amen.